Áldás békességet, szeretettel köszöntöm Isten gyászoló népét. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ami segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Gyász Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük hitvallásként református himnuszunkat, a 90. Zsoltárt, annak első, második és hetedik versét. Feletti gyászunkat, fájdalmunkat vigyük Isten színe elé, imádkozzunk a Zsoltár író szavaival. Ó Isten, Te vagy én Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. A Te szereteted az életnél is jobb, ajkam Téged dicsőít. Ha keseregne is szívem, és sajogna is bensőm, akkor is tudom, Te mindig velem vagy, mert Te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz, ha elenyészik is testem és szívem. Szívemnek kősziklája és örökségem, Te maradsz Istenem örökké. Amen. Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló gyülekezet! Egybegyűltünk, hogy elbúcsúzzunk nagy tiszteletű Bölcsföldi László református lelkipásztor testvérünktől, aki 85 éves korában hirtelen távozott el közülünk február 13-án. Most hallgassuk meg, hogy szerettei hogyan emlékeznek kedves személyére. Foglaljunk helyet! Bölcsföldi László lelkipásztor testvérünk 1932. július 11-én Cecén született. Paraszti családban nőtt fel, a Gyönki Református Gimnáziumban érettségizett. Fiatalon sokfelé járt, több munkahelye is volt. Később Gödöllőre, az Agrártudományi Egyetemre jelentkezett, ahová fel is vették, de mivel a rendszer családját kuláknak minősítette, ezért nem engedték a tanulmányai megkezdését. Közben 2 évig sorkatona is volt. 1956 után nagy dilemmába került, hogy miként tovább. Cecei esperes lelkipásztora Radics József bíztatására a teológiára iratkozott be 1957-ben. 1961-ben került lelkésznek seregélyes Szőlőhegyre, ahol a Südi család fogadta be őket szeretett feleségével, Kocsi Horváth Ilona tanárnővel együtt. Majd seregélyesen szolgált ez egészen 1982-ig, később a velencei gyülekezet lelkipásztora lett, egészen nyugdíjazásáig. Mindkét helyen több mint 20 évet szolgált. Nyugdíjas éveit Székesfehérváron töltötte. Aktív volt, szolgált és segített, ahol tudott. A budai úti gyülekezet részben is besegített a nehéz átmeneti években. Prédikált, vigasztalta és buzdította a híveket. Hűséges szolgálja volt az Úrnak, kiváló igehirdetői és lelkigondozói szolgálatára is a személyes hangvétel és a tiszta közérthetőség volt jellemző. 2011-ben 50 éves lelkészi aranydiplomáját itt, ebben a templomban, a gyülekezet körében ünnepeltük. Nyitott szívű, őszinte, humoros és közvetlen volt mindenkihez. Nem számított, hogy idegenről vagy ismerősről van szó. Lelkipásztori szolgálatának alapja a családlátogatás volt. Ennek a fontosságát mindig hangsúlyozta, és kollégáit is erre bíztatta. Sokszor mondta, senkit sem hagytam ki, mindenkit megszólítottam. Nagy közösségszervező volt. Még a nehéz évtizedekben is szervezett külföldi utakat a gyülekezetnek. Immár 38 éve, hogy elkerült seregélyesről, de még mindig emlegetik őt és szolgálatát. Itt a budai úti templomban a Csendes Csodák című prédikációja volt az utolsó néhány évvel ezelőtt, ami a Dunántúli Nyugdíjas Lelkészek prédikációs kötetében meg is jelent később. Lelkésztársait is szerette és segítette. Sem irigység, sem bántó kritika nem volt jellemző rá. Engem is nagy szeretettel és nyitottsággal fogadott, amikor először szolgáltam ebben a templomban. Szeretett feleségének, Ilonkának elvesztése nagy fájdalom volt számára hosszú évekig, de a könnyes altemplomi temető látogatások után mindig örömmel jött fel az Isten tiszteletre. Mindenki szerette és tisztelte a közösségben. Többen úgy tekintettek rá, mint a gyülekezetünk nagypapájára. Kedves személyének emléke mindannyiunk szívében él tovább. Isten népe, szeretett gyülekezet, hiába sorolnánk föl azonban még sok szép emléket, életéből biztosan lenne még mit, vigasznak mégis nagyon kevés volna, különösen a gyászoló család számára, akiknek most legnagyobb a fájdalmuk. Egybegyűltünk hát, hogy irántatok kifejezésre juttassuk együttérzésünket a ti gyászatokban, de egybegyűltünk azért is, hogy megerősödjünk keresztény reménységünkben, amelyet a mi Úrunk Jézus Krisztus értünk születésével, életével, az Isten országának meghirdetésével, áldozati halálával, feltámadásával és mennybe menetelével is megszerzett számunkra. Fordítsuk most azért figyelmünket az ő vigasztaló igéjéhez, amely megvan írva János evangéliuma 3. részében, annak egy hosszabb ige szakaszában, amit most leülve Istenre figyelő szívvel hallgassunk. Így szól hozzánk a mi Urunk Jézus tanúságtétele. Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Nagy tiszteletű Bölcsföldi László lelkipásztor testvérünk, Laci bácsink ennek az üzenetnek volt a szolgája. Tisztelt gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet, most sem hagy bennünket Isten igéje, saját megrendült gondolatainkra bízva a gyásznak ebben az órájában. Engedjük hát, hogy Jézus ígéretei erősítsék és vigasztalják szívünket. Engedjük, hogy Jézus segítségével a mi szívünk is megvigasztalódjon, és élő reménységet kapjon. Biztos vagyok benne, hogy Laci bácsi is ezt helyeselné, hogy megerősödött hittel, és élő reménységgel vegyünk részt az ő búcsúztatóján. Ha engedjük, hogy Jézus rakja újra össze gyászoló szívünket, akkor az, mint egy eltört edény, ami becses számunkra, és nem dobjuk ki, hanem összeragazgatjuk, lehet, hogy nem lesz tökéletes, lehet, hogy lecsempült részei is lesznek, és lehet, hogy még nagyobb lesz is egy kicsit. A mi szívünk is legyen nagyobb. Az a szív, amit Jézus gyógyít meg, az nagyobb, több szeretet fér bele. Ti is bizonyára átéltétek, kedves család, a gyásznak a napjaiban az összetartozás fontosságát, a szeretet fontosságát. Az Urat kell keresnünk a fájdalmunkban. Ő tud vigasztalást és reményt adni, mivel Jézus ott van, ahol fájdalom, gyász és jajkiáltás van, ott ő mindig jelen van. Itt is megáll mellettünk. Azért vagyunk itt, hogy Jézus vigasztalását fogadjuk el. És azért, hogy Laci bácsi lelkét az Úr irgalmas kezeire bízzuk. Az Ószövetségi Ézsaiás próféta életének is az volt a hivatása, hogy vigasztalja a sok nyomorúságot látott, fogságban élő népet. A Biblia egységes tanúságtétele az, hogy mindezt Isten igéje viszi véghez azokban, akik meghallják és be is fogadják. Éppen ezért nem elég tudnunk a megváltásról. Meg kell ismernünk az élő Istent, akiről a Szentírás beszél, aki a megváltó Úr, aki emberi testélet és közöttünk járt ezen az ellenséges megszállás alatt lévő bolygón, ahogy C.S. Lewis fogalmazott. Istennek csodás, titkos munkája ez, hogy mindezt miképpen viszi véghez. Jerry Kálmán a Húsvét után című prédikációjában írja az Emmausi tanítványok történetéről, még mindig mindenkinek szüksége van rá, mármint Jézusra. Ő nem nézi közömbösen azt, ha valaki sír egy sírnál, és nem hagyja őt hidegen az, ha két meglett férfi ember legyint mindenre, és azt mondják, nincs értelme semminek, legfőképpen a mi életünknek. Ő nem hagyja magukra tanítványait, akiket úgy tűnik hiába tanított 3 éven keresztül. Egyelőre nem sok látszata van annak. Ő megkeresi őket, utánuk megy, megszólítja és rendbe hozza életüket. Ez azt jelenti, hogy aki hiszi, hogy Jézus feltámadt és él, az bizonyos lehet abban, hogy ma is ugyanúgy számíthatunk rá, írja az ige hirdető. Tekintsünk fel együtt Jézusra, aki üdvösséget szerzett számunkra. Laci bácsi ennek az üzenetnek volt a szolgája, és ennek a jegyében élt, és erről szóltak életigéi, amelyek az ő szolgálati helyeinek parókiáin a falakat díszítették. Az egyik így szólt Józsué könyve 24. részében, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Vagy az 5 Mózes 26-ból, örvendez mindannak a jónak, amit Istened az Úr ad neked és házad népének. És a karácsonyi üzenet, az Immanuel profécia pedig, íme a szűzfogan méhében, és fiat szül, és Immanuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez volt az ő életének vezér igéi. Nemrégiben olvastam egy történetet, nem magyar történet, de azt gondolom sok helyen Magyarországon is megtörtént, hogy bár az előzetes figyelmeztetések ellenére emberek olyan helyeken vásároltak telkeket, ahol ingatag a talaj, és nincs biztosíték arra, hogy évek, évtizedek után nem mozdulnak el a szép házak, felépítmények. Megtörtént ez sokszor, és bizony, ahol pontosak voltak az előrejelzések és a mérések, ott meg is történtek a tragédiák, nem várt esőzések vagy földcsuszamlások, az csak egyszerű talajerózió következtében. Hogyha valaki az ő életét, és leginkább igaz ez a lelkipásztorok életére, nem biztos alapokra építi, az biztos, hogy megcsúszik az élete, bizony kimozdul a gyertyatartója a helyéről, ahogy mondja a Jelenések könyvébe a profécia. Laci bácsi nem homokra, nem ingatag talajra, hanem Isten igéjére és az örömhírre alapozta életét és szolgálatát. Ez volt az, ami az idős években, a betegség évei, a gyengülés évei alatt is őt erőssé tették és mosolygóvá. És emlékszünk, hogy nemrég, februárban elhatározta, hogy saját lábán jön még ki úrvacsorázni, és ki is jött. És utólag tudtuk meg, hogy ez volt az ő imádsága, hogy csak ezt adja meg az Úr, hogy úrvacsorázhassak, és azután mehessek. Az Úr megadta neki ezt a kegyelmet. Maradjon meg bennetek, emlékezzetek, és adjatok hát hálát mindazért, amit az ő életén keresztül kaptatok. Emlékezzetek meg az együtt kapott esztendők, áldott évtizedek közös örömeiről és küzdelmeiről, de fájdalmatokban és bánatotokban is figyeljetek hát erre az örömhírre, amely az ő szolgálatának alapja volt, és a mi lelkünknek megtartója is. Ami így szól János evangéliumából 2 helyről, az egyik, amit felolvastunk, Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete, üdvössége legyen. És végül hadd olvassam föl Laci bácsi életének negyedik vezérigéjét. Jézus mondja szintén, és mondja nekünk is most: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mi pedig, akik hátra maradtunk, kérjük Istent, adjon nekünk bölcs szívet életünk neki tetsző folytatásához. A neki tetsző folytatás pedig az, amiről Pál apostol így tesz tanúságot saját élete bizonyságtételekor, hogy azt az életet, amit itt a földön élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Így legyen. Amen. Búcsú beszédek következnek nem sokára, először majd nagy tiszteletű Szabó Ferenc vértesaljai református egyházmegyének esperese búcsúzik a megye közössége nevében, majd a mezőföldi református egyházmegye nevében nagy tiszteletű Péntek László nyugalmazott esperes búcsúzik, és végül nagy tiszteletű Bölcsföldi András, Laci bácsi fia a család nevében fog búcsúzni. Mielőtt a búcsúbeszédek következnének, énekeljünk háladással a szívünkben a 42. Zsoltár első és hetedik versét.
Máté evangéliumának 8. fejezetében olvassuk ezt a feljegyzést, amikor Jézus bement Péter házába. Jézus bement Péter házába, Jézus bement a százados házába, Jézus bement Zákeus házába. Olyan természetes és hétköznapi mozdulat ez. Jézus természetes megjelenése mindig magában hordozza azt a töbletet, hogy bemegyek, megtisztellek téged, elfogadlak téged. Ezt a Jézussal való találkozást élte meg és gyakorolta is Laci bácsi. Amikor elkötelezte magát az ő szolgálatára, a Krisztus szolgálatára, ezt a megtapasztalt tisztességet és elfogadást gyakorolta. Ezzel a lelkülettel élt és szolgált. Igazi vértesaljaiként élt mindig. Cecén született, seregélyesen majd Velencén szolgált. Mindig ragaszkodott megyéjéhez, benne a szolgálati helyekhez, benne az ott élő emberekhez. Igazi pásztor volt. A Jézustól vett attitűd vezette szolgálatában, amelyet így foglalunk ma össze. Bemegyek, tisztellek téged, elfogadlak. Ezzel a lelkülettel kapcsolta össze a gyülekezeti tagokat a megváltó Krisztussal. Ezzel a lélekkel és ezzel a lelkesedéssel látogatta meg őket. Bement hozzájuk, elment és megkereste az elveszettet. Válogatás nélkül. Még nyugdíjba menetele előtt mondta ezt nekünk fiatal lelkészeknek. Az egyik legfontosabb a szolgálatban, ahogy hallottuk, én is így erősítem meg, a látogatás. Nem volt olyan ház, nem volt olyan porta, ahova ne jutott volna el. Igen, vitte a jó szót, a vigasztalást, az igét, a bátorítást, az örömet, a mosolyt, a lendületet. Belépett, megtisztelt, elfogadott. És ezen kívül mindig tisztán, egyszerűen és egyértelműen tanított. Szolgálatát mindig a közvetlenség és szeretet jellemezte. Nyugdíjasként többször hívott fel engem, és érdeklődött, mi van Cecén, került-e már lelkész? Hogy van Bogárton? És mi van seregélyesen? Legutóbb érdeklődött, hogy van a lelkész választás folyamata. De nem csak egykori szolgálati helyei, de minden megyei gyülekezet ügye ott volt a szívében, ott volt a lelkében. Az emlékeim közt találtam meg egy nyári keresztelő képét. Velencén voltunk ifjúsági táborban, a 90-es évek elején. Egy ifis társunk Bicskéről ezen a héten kötelezte el magát a Krisztus követésére, és úgy döntött, hogy ő szeretne megkeresztelkedni. Laci bácsi készített bennünket a keresztelő alkalmára, én keresztelési tanúként álltam ott az úrasztalán, a testvérünk mellett, a barátunk mellett. Határozott, egyértelmű tanítás. Ünnepi alkalom, megilletődött, lelkes tinédzserek. Mi így találkoztunk. És ezen az alkalmon is, és az előkészítőn is, mind tapasztaltuk, fiatalként is. Bemegyek, megtisztellek, elfogadlak. Hűséges szolgatársunktól, a töretlen vértesaljai lelkésztől búcsúzunk ma, így a feltámadás és az örök élet reménységével. Az egykori és mai lelkésztársak, az egyházmegye teljes közössége nevében is Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családtagoknak, szeretteinek.
Kedves testvérek, Pál apostol a korintusbeliekhez írt második levele 5. részének az első versét olvasom, és ennek az igének az alapján búcsúzom Bölcsföldi László testvérünktől. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Az évfolyamtársak nevében is, meg a Székesfehérváron havonta egybe gyülekező nyugdíjas lelkipásztorok és családtagjaik nevében is búcsúzom most Bölcsföldi Lászlótól, Laci testvértől. Januárban még ott volt a Széchenyi utcában az összejövetelünkön. Sokszor mondtam, mikor hoztam, vittem, hogy nem gondoltuk, hogy mi még együtt fogunk járni itt a Széchenyi utcára, a bibliórára. Örült gyermekeinek, fiainak, menyeinek, unokáinak. Hálás volt Istennek azért, hogy szép családdal ajándékozta meg őt. Mi már, mondhatom ezt gondolom az évfolyamtársak nevében is, az idős emberek gondolatával búcsúzunk. És az idős embert már jobban megérinti a halál közelsége. És én ezt az igét kaptam erre a mostani alkalomra, hogy tudjuk, hogy a mi földi sátorunk összeomlik, de épületünk van, nem kézzel csinált, örökkévaló hajlékunk a mennyben. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, szemtanúi voltunk annak, ahogy Laci testvér életében ez a sátorház összeomlás, mai szóval a leépülés elkezdődött, a valóságos volt. De akkor, amikor az ige szólt, amikor énekeltünk, akkor mindig felcsillant a szeme, akkor örömmel volt ott együtt velünk, meg itt a templomban is. Igen, a földi sátorházunk összeomlik, ez valóság. De van nem kézzel csinált mennyei hajlékunk a mennyben. Sokszor elmondta, hogy a nyugdíjas lakása építésében a volt gyülekezeti tagjai milyen sokat segítettek neki. És most felemlítve ezt a gondolatot, hadd folytassam így, hogy a mennyei hajlékunk felépítésében, megépítésében Jézus Krisztus vállalta azt az áldozatot, ami bennünket ilyen tudatos keresztényekké tehet, hogy van mennyei hajlékunk, nem kézzel csinált, ami nem omlik össze, hanem ami az örök életet hordozza. És én abban a bizonyosságban vagyok, hogy László ebbe a mennyei hajlékba érkezett meg, és immár békessége van, immár színről színre lát, immár együtt van az Úrral. Még csak azt a köszönő mondatot szeretném elmondani Terész felé, amit utolsó éveiben mellette állva végeztél Laci testvér életében. Köszönjük a szolgálatodat, de köszönjük azt a szolgálatot is, amit László végzett a gyülekezetekben, és ez valóban vezérgondolata volt, főgondolata volt, hogy látogatni, látogatni, látogatni. Sokan vagytok itt lelkész testvérek, fogadjátok el tőle ezt a gondolatot, meg ebben a tudásban is erősödjetek, hogy igaz ugyan, hogy összeomlik a földi sátorházunk, de épületünk van, mennyei hajlékunk, nem kézzel csinált, amit Jézus Krisztus szerzett meg számunkra. Amen.
Köszönöm, olyan sokan és sok helyről eljöttetek, és eljöttek erre a mai temetéssel, ahol édesapámat, Bölcsföldi László, lelkipásztort búcsúztatjuk egy szép, hosszú és teljes földi életnek a lezártával. Hogy már korábban is fogalmaztuk, ő megérkezett arra a földi nyughelyre, amit ő maga is választott, és választottak édesanyámmal együtt. Szép élet volt, gazdag élet, és amikor most felelevenítjük életének nagyobb állomásait, akkor azért tesszük, hogy megelevenedjenek bennünk azok a találkozások, azok a beszélgetések, igehirdetések, amelyeket megértünk vele. Már elhangzott ennek az útnak néhány állomása, és most újra feljön bennünk talán néhány kép, amit róla őrzünk. Legfőbb kép az maradhat bennünk, amikor a szószéken állt. Akár Cecén, akár Szőlőhegyen, akár Seregélyesen, akár Nagylókon, akár Hantoson, akár Zsicsimi faluban, vagy Velencén, Velence Újtelepen, akár Székesfehérváron, és akár szerte az Egyház megyében. 15 képet választottam ki ebből a 85 eszendőből, és ezt mutatjuk most meg röviden. Az első egy nagyon fiatal kép, katona volt az 50-es évek közepén, ez sem lehetett könnyű, és nagy öröm volt, amikor hazamehetett szabadságra, sokat mesélt erről az időről, ekkor még nem volt fejében az a gondolat, hogy teológiára menjen, sokfelé keresett, építette Dunajváros, sokféle munkát végzett. Nagyon sokat örökölt az ő családjából, az ő édesapjától, az ő nagyapámtól, akik gazdálkodó emberek voltak, teljesen természetes életet éltek a föld közelében, gazdálkodtak, és apukám is erre a praktikus gondolkodásra, erre a gyümölcsöző gazdálkodásra mindig képes volt és hajlandó is volt. Seregélyesen nagyon sokféle munkát végzett, ami fotó megmaradt, azok közül a legtöbb konfirmációs fotó, hiszen nagyon sokat konfirmált az ottani gyermekek között, és nagyon gazdag volt az, amikor egy éves vagy két éves felkészülés után egy csapat fiatal bizonyságot tett az illetőt előtt. Ahogy elhangzott, sokat szervezett kirándulást is, mind Seregélyesen, mind Velencén is, ez egy különlegesebb kirándulás volt, ezt már a velenceieknek szervezte, de Seregélyesek is részt vettek rajta. És hát olyan bátorsága is volt, hogy akkor is szervezett utat Kárpátaljára, amikor még nem nagyon sokan mentek egyáltalán arrafelé, a Szovjetuniónak a részeként sem, és vette a bátorságot, és megszervezte az üdvözletnek, hogy oda is eljussanak. Egy későbbi alkalommal vissza mentünk közös szolgálatra, édesapámmal Seregélyesre, de nagyon nagy élmény volt évek múltán visszatérni és ott szolgálni ezen az évfolyamon. Ugyan elhangzott az évfolyam társaknak a közösségével, egészen végtől fogva találkoztak évenként, minden évben, ez egy régebbi kép, a 70-es évek végéről, és mindmáig ez a közösség, hogy Zaci bácsival találkozik minden júliusban az első évtől. Következett a velencei szolgálat, egy sok tekintetben elhanyagolt a gyülekezetben, ahol a templom rossz állapotban volt, a parókiát nem lehetett lakni, és ekkor kezdődött egy egészen új korszak, édesapám életében is parókiai építéssel, templomrenoválással és a gyülekezetben összeépítésével. Nagyon szerette az ünnepeket, nagyon sok karácsonyi műsort és egyéb műsort állított össze. Nagy izgalommal mindig, hogy eljönnek-e azok a fiatalok, azok a gyermekek, akik betanította az éneket. Mindig nagy öröm volt, ilyenkor tele is volt a templom. Ugye elmondott, nagyon szerette a Timóteus házat is, sokat szolgált ott teológusok között is, ahogy Esperes úr is említette, nagy öröm volt mindig az a folyamat, ahogy a Timóteus ház visszakerülhetett az egyházközséghez, és mindmáig ezt a funkciót tölti be, ez a szolgál a fiatalok és mások felé is. Az Egyház megye közösségének is nagyon aktív tagja volt, sok minden rendeztek. Ekkoriban Velencén is, ez egy egyház megyei alkalom volt, és nagyon nagy szeretettel jöttek a lelkületet, és nagyon szeretettel fogadta innek egészen, illetve végéig vértes aljai lelkésznek tartotta magát, és büszkén viselte ezt a nevet. Sokszor visszatért azokra a helyszínekre és életében, ahol korábban, fiatal korábban szolgált, ez Tanyiban készült már, egy kicsit később, nyugdíjasabb korában, de gyerekkorában oda szervezett az Egyház megye különböző gyermekeket, amin ő vezette az édesanyámmal együtt, és egy ilyen alkalommal aztán később is visszatérhettek oda. 6,5 évvel ezelőtt állhattunk meg édesanyám a ragatola mellett, ami nagy törés okozott az életében, és itt ebben a templomban búcsúztattuk el, és most oda fogjuk helyezni édesanyám mellé az ő részese volt a pétesajai lelkész gyerekeknek a körében, lelkesen szerveznek, mindmáig a megyében is, és ennek is, amikor tudott, részese volt és örömteli tagja. És a megérkezés is ebbe a templomba történt, sokszor szolgált itt, mikor megkérték úrvacsorában és igehirdetésben is, és az egyik utolsó szolgálatán is jelen lehettünk. Ahogy említette a nagy tiszteletű úr is az 50 éves diploma átadását itt a templomban, és nagyon kedves és ünneplő keretében megismerhettük, amikor ő szolgált, ez is 7 évvel ezelőtt lehet. És ez az utolsó kép, ahogyan említettem, mindig a szószéket tartotta a legfontosabbnak ő is, és nagy örömmel szolgált, és prédikált bibliaórákon is, személyes lelki gondozásban is, és igehirdetésben is. Amikor egyházi ünnepeken kis családunkkal összegyűlünk ebbe a templomba, húsvétkor, karácsonykor és egyéb ünnepekkor, akkor mindig ott ültünk, ahol most is ülünk a családunkkal. Legutóbb karácsonykor voltunk itt együtt, és akkor azon gondolkoztam itt a padban, az Isten tisztelet alatt, hogy vajon lesz-e újabb ilyen találkozó? Húsvétkor vagy karácsonykor? Mikor lesz az, amikor már nem leszünk itt teljes létszámban a padban? Korábban gyermekkoromban, gyermekként szeretteim temetését mindig olyan teátrálisan képzeltem el az évszakok, akkor igazítva mindig gondolkoztam, hogy melyik az az évszak, amikor a temetésnek helye van, vagy mi az, amikor nagyon zavaró az időjárás, és mindig a cecei temetőben képzeltem el ezt, hiszen legtöbb halottunk ott nyugszik, és ott is voltam legtöbb temetésen én magam is. És elképzeltem, mi van, ha esik az eső, vagy ha éppen hideg tél van, vagy nyári hőség is. Ültem itt a padban karácsonykor, akkor egy szorongás vett előtt rajta, amikor ezekre gondoltam. Átfutottak ezek a gondolatok, és úgy elszomorodtam, hogy bizonytalan lettem, hogy hát milyen lesz majd az, amikor édesapám meghal, milyen évszak lesz egyáltalán, hogy lesz ez az egész. És az Isten tisztelet alatt Isten megjuttatott, és azt juttatta eszembe, hogy hát nem lesz ez a más, az az alkalom sem, mint egy Isten tisztelet. Egy ige hirdetés, a búcsúzás a szélesebb gyülekezeti közösségben. Nincsenek nagy időjárási kérdések, körülmények, még ha ma talán a tél leghidegebb napja is van, mert dolgok belülülnek el itt a templomban és a szívünkben. Egy Isten tisztelet, nem több. Szól az ige, megszólalnak az éneket, megszólal a hitvallás, megszólítjuk Isten imádságban. Nem lesz az a temetés is, temetés sem más, mint egy Isten tisztelet, ahol Isten jelen van. És az azt is előrevetíti, hogy hitünk szerint majd újra együtt leszünk abban a világban, amiben most már édesapám is belépett. A nagy Isten tiszteletben, ahol az angyalokkal és minden hívőkkel és szentekkel együtt dicsérjük és magasztaljuk a Urunkat és Istenünket. És jelképesen az sem lesz más, mint egy Isten tisztelet, aminek ez a mai is előíze, ami abban különbözik ettől a maitól, hogy az nem fog véget érni, hanem örökké tart Isten jelenlétében és közelségében. És amikor ma beléptem ide a templomba, ma is ezt éreztem sokféle gondolattal, hogy minden a helyén legyen, mindaz, amivel készültünk, és beléptem a templomba, akkor egy pillanat alatt megszűnt ez az összes gondolat, és békesség töltött benne. És az a kis agapé és az a kis szeretetvendégség, amivel készültünk, majd a temetés szertartás után, arra a nagy együttlétre emlékeztet bennünket, amikor újra együtt leszünk az Atyánál, vele és egymással való igazi közösségben. Amikor ott találkozunk egymással, legyen ez jelen, ez a mai nap az emlékezésnek, a gyásznak, az együttérzésnek, a búcsúzásnak és a hálaadásnak. És legyen igaz az az ige ma is és mindenkor az életünkben, ami édesapámnak vezérigéje volt, ami el is hangzott, Immanuel, velünk az Isten.
Tisztelt gyászoló gyülekezet, mielőtt imádkoznánk, csendesítsük a szívünket, hálaadással, bűnbánattal, énekelve az Úr kegyelméért, Laci bácsi kedves úrvacsora énekét énekeljük végig, a 465. dicséretet. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban! Áldunk és dicsérünk, magasztalunk mindazért, amit szerettünk. Laci bácsi életén keresztül kaptunk, hálát adunk a közös évekért, évtizedekért, a szolgálatért, sok örömért és áldásért, amit együtt élhettünk át. Urunk, fájdalmunkban és gyászunkban is hozzád jövünk. Kihez mehetnénk, Istenünk, hiszen te nálad vannak az örök élet beszédei. És jöttünk, Urunk, hogy szerettünk lelkét irgalmas kezeidre bízzuk. Könyörülj rajta, és könyörülj rajtunk, akik élünk, életünk neked tetsző folytatásához. Hogy azt az életet, amit itt a Földön élünk, a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitben éljünk, aki szeretett bennünket és önmagát adta értünk. Urunk, hadd legyen ez az örömhír, szívünk vigasztalása, amikor búcsúzunk, de nem örökre. És hadd legyen, Urunk, élő reménység saját életünkre nézve. Mert megvalljuk előtted, Urunk, hogy ilyenkor szerettünk ravatalánál saját életünk, és saját életünk kilátásai felől is elgondolkodunk. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy aki te vezetsz át az életen, azt te fogod várni az örökké valóságban is. Ezért magasztalunk téged, adj nekünk vigasztalást, és élő reménységet, Istenünk, ami Urunk Jézus feltámadása által. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Búcsúznak most nagy tiszteletű Bölcsföldi László lelkipásztor testvérünktől fiai László és András, unokái Bence, Barbara, Dóri és Bianca, menyei Kinga és Emese, valamint Terike, utolsó éveinek társa, keresztfia és családja, a további rokonok, barátok, tanítványok, a cecei, seregélyesi, velencei és a székesfehérvári református gyülekezetek, valamint a vértesaljai és a mezőföldi református egyházmegyék közössége, évfolyamtársak, lelkésztársak, valamint a székesfehérvári nyugdíjas lelkészi kör, ismerősök, jó szomszédok és mindazok, akik ismerték és szerették őt. Az Úr adjon nektek vigasztalást és élő reménységet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig, mielőtt az áldást vennénk, hirdetem a urna temetőbe való átvonulás rendjét. Itt az oldalajtón fogunk kimenni. Az urna után vonuljon majd, kérjük, a család, közeli hozzátartozók, rokonok, utána majd a palástos lelkészek, és végül pedig a gyászoló gyülekezet. Majd a kivonulás, átvonulás alatt 434. dicséretet énekeljük végig majd, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Jász Isten tiszteltünk végén, vegyük Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunk Jézus Krisztust, örök szövetség vére által, adjon nektek vigasztalást és élő reménységet Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Amen.